Folytatjuk műsorunkat, amelyben Csete György, Ibl és Kossuth Díjas építészre emlékezünk. A következő percekben fia Csete Őrs mesél az édesapjáról és arról a szellemi örökségről, amelyet a gyermekei kaptak tőle.
Mit lehet tudni Csete György pályafutásáról?
Édesapám 1937. novemberében született, alföldi ember, lévén, hogy Szentesen született egy tanyában. Szentesen járt általános iskolában, kitűnő tanuló volt egész életében, és amikor elvégezte az általános iskolát, jó eszű fiú lévén tanárok is kapacitálták, hogy középiskolába, gimnáziumba menjen tovább. Azonban származása miatt Szentes egyetlen középiskolájába se vették föl, ezért egy családi barát segítségével, egy református lelkész segítségével vették föl a Debreceni Református Kollégiumba 1952-ben, ahol a sors úgy hozta, annak az osztálynak a többsége olyan fiúkból állott, mint ő, akiket származásuk miatt nem vettek föl máshova, csak a Debreceni Kollégiumba. Meg is jelent évtizedekkel később egy kötet, ha jól emlékszem, Menedék volt a címe. Hát ez menedék volt annak a osztálynak, a Debreceni Kollégium, akik oda járhattak, és apukám egész életében később úgy emlékezett a Debreceni Kollégiumról, mint legkedvesebb iskolájáról. Pedig aztán 1956-ban, amikor érettségizett, azt követően műszaki egyetemre járt, az építészkarra, elvégezte azt is. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt mindig a Refi és Debrecen volt az, amit iskolájaként és iskolavárosaként emlegetett. Miután a műszaki egyetemet elvégeztem, utána, mint kezdő fiatal építész, a Mecsek Érc és Ásványbányák nevezetű munkahelyre került. Ott tipikus ilyen ipari épületeket kellett terveznie, illetve ilyeneknek a tervezésébe vett részt, ez a 60-as évek eleje, közepe. Ekkoriban ismerte meg édesanyámat, Lengyel Ildikót, aki később Csete Ildikó néven textiltervező iparművészként vált ismerté. 60-as évek második felében születtünk, ketten vagyunk apukámnak gyerekei, én Csete Őrs vagyok, és Zsolt öcsém 68-ban született, és körülbelül ez az időszak, amikor apukámnak a érdeklődése, mondjuk ugye a 60-as évek második fele, két irányba fordult. Az egyik a magyar népi építészetnek a felfedezése, az arra való rácsodálkozás. Hát az egyetemen tanultak minimálisan ilyesmit, de hát ez csak érintőleges tanulmány volt, és a 60-as évek közepén édesanyámmal és barátjával, barátaival jó néhány kirándulást tettek a Balaton felvidéktől kezdve Szatmárcsekén át az ország számos pontján, és nézték meg azokat a parasztházakat, azokat a templomtornyokat, azokat a régi templomokat, azokat a temetőket, amelyek a népi műveltségnek a gondolatiságát magukon viselték, gyakorlatilag a paraszti építészetet és a paraszti műveltséget. Ezt onnan is tudom, hogy hát több ezer fényképfelvétel maradt rám abból az időből, amit akkoriban apukám ezeken a kirándulásokon fekete-fehér hagyományos filmre még elkészített és dokumentált, illetve hát számos olyan rajz, mert ugye ő, aki az építészkart elvégezte, nagyon jól tudott apukám egyébként rajzolni is. Egy időben a képzőművészeti főiskola szobrász szakával is kacérkodott, csak édesanyja tanácsára ment valójában az építész karra, azért választottam, mert anyukája azt mondta, hogy hát egy építésznek mindig lesz megrendelése, mindig lesz megélhetése, házra mindig szükség van, hát a szobrászat egy kicsit bizonytalanabb. Na, így választotta az építészkar, de nagyon jól tudott rajzolni, és nagyon jól tudott agyagból is mintázni. Ez a képzőművészeti érzékenysége aztán majd később az építészetében is visszaköszön. Gyakorlatilag édesapám azt a világot fedezte föl tágabban, egész Magyarországon, amiben ő született, amiben ő élt, hiszen ahogy mondtam, Szentesen egy tanyán született, és maga is egy ilyen kisparaszti, középparaszti tárgyi környezetben és világban élt, és kisgyerekként erre csodálkozott rá. És volt egy másik dolog is, ami nagyon elkezdte érdekelni, a 60-as évek második felébe volt a két szuperhatalom között a nagy versengés, hogy ki visz föl űrhajóst a világűrbe, és aztán ki éri el például előbb a holdat. Apukámat nagyon érdekelt ez a versengés. Ennek ékes lenyomata, hogy nagyon sok könyvet vásárolt abban az időben, ami az űrkutatásról, az űrhajózásról, egyáltalán a világegyetemről, a bolygókról, világmindenségről szól. Miért mondom én ezt ilyen hosszan egy építész kapcsán? Azért, mert az az épület, amelyet aztán munkahelyet váltva a pécsi tervező vállalatnál ő megálmodott és elkészített, ez az épület lenyomata a magyar épített örökségnek, építészeti örökségnek, tehát ezeknek a parasztházaknak, portáknak, és az az épület lenyomata az amerikai, mondhatom, hogy Apollo űrhajó egyik részegységének, gyakorlatilag a parancsnoki kabinjának, és az az épület lenyomata annak a természeti környezetnek, amely természeti környezetben ez az épület elhelyezkedik. Amiről beszélek, az a Mecsekben található Orfű község határában, az erdőben, és azóta forrásházként lett ismert ez az épület. A helyiek úgy hívják ezt az épületet a faluba, hogy a gomba. Találó ez a név is, mert talán hasonlít egy gombára, talán hasonlít egy hagymára, talán hasonlít egy űrhajóra. Funkcióját tekintve egy ipari épület, egy vízkinyerőhely és egy szállás. Nos, tehát ez a körülbelül 20-25 méter magas épület egyszer csak ott van az erdőbe az ember előtt teljesen váratlanul, és ez az az épület, ami gyakorlatilag, ami a 70-es évek elején épült meg. Én nem is értem, hogy ezt a szocializmusban egy ilyen nagyon-nagyon furcsa formájú alakú épületet, amiben kétségtelen apukámnak a szobrász vénája is benne van, hogy ezt egyáltalán hogy engedélyezhettek egy ilyet, hogy egy ilyen fölépüljön. Hála Istennek a mai napig áll, sőt, 11 nehány éve, ha jól emlékszem, műemléki védettséget kapott, tehát ez műemléképület. Nagyon nagy kitüntetés volt édesapám számára, hogy még az életében az egyik épületét, ezt az Orfűi Forrásházat műemléké nyilvánították. Ez nagyon ritka a építészet történetben, hogy élő építésznek az épületét műemléké nyilvánítsák. Nos, tehát ez az első épülete apukámnak, amit feltétlenül meg kell említeni, ha róla beszélünk, és azért beszélek róla ilyen hosszan, mert ez az épület vált tulajdonképpen az organikus építészet talán első és legkarakteresebb, ennek az építészeti irányzatnak a tartalmát leginkább jelző épületévé. Amit az épületről és így az építészeti irányzatról, és én, aki az apámnak a fia vagyok, de nem vagyok építész, elmondanék, az, az egyrészt az, hogy ez az épület fölfele, az égfele nyitott. Gyakorlatilag a világítását nem oldalról kapja hagyományos ablakok által, hanem a épület teteje kör alakban hiányzik, ki van vágva, és egy üveggömb van ráhelyezve, és ez az üveg gömbön keresztül érkezik be fölülről a fény. Bent az épületben mindenki fölfele tekint, és a Istennek a gyönyörű kék egét látja, és onnan érkezik be a rengeteg fény az épület belsejébe. Ami egyébként fával van borítva, ez a faborítás kicsit olyan, mint valamilyen állatnak mondjuk a pikkelyei, ahhoz tudnám talán hasonlítani. Vannak ágyak a barlangkutatónak, van benne galéria, és az épületnek a földszintjén pedig van egy kiállítás magáról az épület történetéről, meg Mecseknek arról a környékéről, ahol ez az épület áll, és hát édesapámról is készítettek néhány tablót. Én azt szoktam mondani, hogy amikor az ember ezt meglátja, ez egyszerűen döbbenetes.
Ez mennyire szimbolizálja ez az épület az ön édesapjának a lelkiségét, a hitrendszerét, illetve a művészetét?
Azért hangsúlyozom ezt az épületet, mert apukám tervezett más épületeket is. Így például, csak hogy egy-kettőt gyorsan felsoroljak, Halásztelken egy római katolikus templomot, gyakorlatilag egy óriási jurtára hasonlít egyrészt, másrészt egy óriási rózsára hasonlít, nem tudom másképp mondani. Megint egy olyan épületről vagyunk, szóval amit nehéz elmondani, egyszer meg kell nézni. Ugyanez a jellegzetessége, ami már ebben a Orfűi épületben jelen volt. Egyrészt a kör alapraj. rajz. Másrészt a fölülről az ég fele való nyitottság, és a főfény az mind az ég felől felülről jön. Vagy egy másik épület, ezt talán több hallgató látta és ismeri, Ópusztaszeren az erdők temploma, ahogy ott nevezik a csetejúrták, hajlított faszerkezettel készültek, és ezeknek is jellegzetessége ez a gömbszerű, kicsit megtört alaprajz vagy alaprajzok, a természetes burkolat, vagy egy másik épülete, Kőszegen a református templom, amit tervezett, ami megint fölfele, az égfele nyitott, hajlított, alapvetően kör alaprajzú épület, ami elé két torony van helyezve. A debreceni tégláskerti templom, apukámnak ez volt életében az utolsó középülete, amit tervezett és ami megépült. Itt már az erdélyi harangtornyoknak a világa köszön ránk. Ennek van egy nagy tornya és négy fiatornya, és felülről én azt szoktam mondani, amikor megláttam ezt az épületet, és hát apukám kíváncsian rám pislantott, hogy mi a véleményem, hogy tetszik, de hát ő ilyet sose kérdezett, csak úgy, hogy mondjam, láttam a pillantásán, hogy azért érdekli. Úgy elgondolkodtam, és azt mondtam, hogy elegáns. Mindenek előtt egy rendkívül elegáns épület, és azt gondolom, hogy apukám életművének egyfajta betetőzése, intézése és lezárása.
Mit jelentett az ön számára, hogy ön Csete György fia? Mit tanult, hogyan szívta magába ezt a fajta művészetet vagy hitrendszert?
Kezdetektől fogva tulajdonképpen a testvéremmel úgy éltünk, hogy sajnos vagy nem sajnos a szüleink azok, hogy mondjam, rengeteg könyvet vásároltak, és bizony volt, hogy vajas cukros kenyérrel mentünk a 70-es évekbe. Az általános iskolába az volt a 10 órai, mert bizony apukám elkötötte a fizetésének jelentős részét könyvekre. És hogyha valaki, hogy fogalmazok, egyfajta világ, nemzetközi, európai horizontot akart látni, annak egyrészt könyveket kellett olvasnia és könyveket kellett látnia, másrészt pedig ki kellett használni minden lehetőséget, hogy kijusson Európába. Szüleim 3 évente volt lehetőség, tudjuk, kihasználták, és többször voltak Skandináviába, északon. Ott elsősorban a finn utazásaik maradtak meg bennük, a finn faépítészet, Alvar Aalto építésznek a munkássága és a finn design, és kétségtelenül ezeknek az utazásoknak a finn-magyar szellemi rokonság is adott egyfajta löketet, inspirációt. Másrészt sokat jártak Olaszországba, Franciaországba, a művészet szinte minden utcasarkon ránk köszönt Olaszországba. Például bemegyünk egy falusi templomba, és az egyik egy Fra Angelico freskó ott van, és így tovább. Szüleim is rendkívül szerették és élvezték ezt a fajta művészetben rendkívül gazdag és megtermékenyítő világot. Abban az időben, még a 70-es évek első felében élt Kós Károly, építész, szépíró Erdélybe, Kolozsvárot, és apukám többször járt Kós Károlynál, kollégáival és barátaival, munkatársaival, hiszen Pécset, mondtam, hogy a pécsi tervező vállalatnál dolgozott, de Pécset sikerült egy olyan szellemi közeget létrehozni egykori műegyetemi barátaiból, tanítványaiból, lévén, hogy a Műszaki Egyetemen apukám demonstrátor is volt, 10-12 fiatal építész Pécs csoport néven tevékenykedett, apukám volt a vezetőjük, és hát egy olyan kis szellemi közeget tudtak létrehozni, ami unikális és páratlan volt, hiszen a szocializmus Magyarországa nem nagyon pártolta és nem nagyon szerette azt, hogy a szellemi műhelyek jönnek létre. Minden esetre a támadásoknak az lett az eredménye, hogy a Pécs csoportot szétverték és feloszlatták, ezeknek az építészeknek mennie kellett. Így tartott a 70-es évek végéig az ő szellemi, egymást megtermékenyítő és egymásból táplálkozó közösségük és munkájuk. Számos neves építész volt ennek a csoportnak a tagja, én most csak egyet emelnék ki, sajnos sokan elhunytak azóta, de Jankovics Tibor, Keszthelyi építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, például ennek a csoportnak apukám mellett szintén ikonikus figurája, számos hazai magán- és középületnek a sikeres tervezője. Ezeknek az organikus gondolatoknak a jegyébe, amelyeket gyakorlatilag ott a Pécs csoportban sajátítottak el. Nos, tehát, hogy apukám hogy hatott ránk? Hát azt hiszem, hogy a példájával. Tehát oly módon, hogy láttuk, hogy rendkívül elkötelezett afelé, amit csinál. Semmi más nem érdekelte, annyira, mint az építészet. Egyetlen egy dologgal egészíteném ki, a történelmet még nagyon szerette. Szerintem ez is egy refis behatás. Nagyon jól ismerte, mondhatom, hogy történészi mélységekben rengeteget olvasott. A könyveinek, amelyek ránk maradtak, talán a fele építészet, és a másik fele történelem. Történelemből különösen érdekelte a magyar történelem, és a 20. század elsősorban az első és a második világháború. Tehát az ő példája az leginkább a rendkívüli elkötelezettség. Másrészt pedig az, hogy az épületei is ezt mutatják, hogy az ég fele nyitottak. A teteje meg van nyitva. Ezek nem sötét, földhöz lapuló organikus épületek. Van olyan építésztársa is, akinek az organikus építészet azt jelenti, hogy az épületekbe lépve az az érzésünk, minthogyha elhalt lények belsejébe járnánk, nem tudom másképp mondani. Apukám nem ilyen épületeket tervezett, ő másképp látta ezt. Én mondhatnám azt, hogy a fényépítészetére törekedett. Ez is egyfajta minta az én számomra, és talán a testvérem számára is, és eszembe jut az a bibliai ige, amit az érettségimen én is Debrecenbe, és hogy nem a Refibe jártam középiskolába, eszembe jut az a bibliai ige, ami a tablomra van írva, mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Hát apukám, azt hiszem, hogy kicsit profán, hogy ezt mondom, de igyekezett úgy járni, mint a világosságnak a fia, vagy legalábbis erre törekedett az építészetében, a művészetében. Ez az én számomra és talán a testvérem számára is minta és példa, amellett az elkötelezettség mellett, amellyel a munkáját végezte.
Csete Őrs mesélt az édesapjáról és arról a szellemi örökségről, amelyet a gyermekei kaptak tőle.